Podcasters.
Ez a sport, amit mi katonaként művelünk, ez ugye arról szól, hogy egy sportolóval ellentétben én készülök a világversenyre, folyamatosan nem tudom, hogy mikor van az olimpia, és egyszer csak bekövetkezik, és ott elvárják tőlem, hogy akkor elhozzam az aranyérmet. A katonai vezetői létnek az a szépsége, hogy a fizikai megmérettetések mellett még egy nagyon-nagyon komoly szellemi tevékenységet is kell folytatni, hiszen pont erről szól a vezetés, hogy hogyan tudunk másokat motiválni, inspirálni azért, hogy kövessenek minket. A fizikai határok kitolása soha nem arról szól, hogy mit bír az ember, hiszen mindenkinek megvannak a fizikai teljesítő képességének a korlátai, hanem hogy megtanuljuk, hogy ezeket egyrészt ki lehet tolni, másrészt pedig az, hogy ez mindig mentális teher, tehát hogy fejben dől el, szintén a Navy Seal-eknek van egy ilyen mondás, hogy amikor már úgy érezzük, hogy egyetlen lépést sem tudunk tenni, akkor még kb. 60% energia ott van a tankban.
Üdvözöllek! Ez itt a Karizma Podcast magabiztosságról, tudatosságról és fejlődésről. Szólóadások és inspiráló beszélgetések, hogy felfedezd és használd a benned rejlő karizmát. A mikrofonnál Bolya Imre. Sziasztok, kedves Karizma Podcast hallgatók! Itt vagyunk a friss adásban, és mindig különleges vendégekkel van szerencsém beszélgetni. Ez ismét nagyon-nagyon igaz, ugyanis egy dandár tábornok ül itt velem szemben, mégpedig a Honvédelmi Minisztérium védelmi innovációért felelős miniszteri biztosa. Sok-sok évet szolgált különleges erőknél, abszolút jellemzi őt a gerilla gondolkodásmód, az elit alakulatoknak a különleges mindsete. Nemzetközi innovációs rendszereket is épített, épít a mai napig, és szó szerint lenyűgöző az a karrier, amit ő befutott, és mellesleg több könyvet is ír, de ezekről mind-mind fogunk majd beszélgetni. Nagyon örülök, hogy itt lehetünk az irodádban. Köszöntelek Porko Láb Imre a Karizma Podcast vendégeként.
Szerbusz, és üdvözlöm a hallgatókat!
Ahogy mondtam, lenyűgöző az a karrier, amit befutottál, csak néhány dolgot kiemelnék. Szolgáltál Irakban, Afganisztánban, de tanultál a Harvardon, a Stanfordon, dolgoztál a Pentagonban. Mindegyikről külön lehetne órákat beszélgetni, viszont nincs annyi időnk, ugye nagyon elfoglalt vagy, és éppen ezért a mai adáshoz is kijelöltem egy fókusz témát, ami közel áll hozzád is, és bízom benne, hogy hozzátok is, kedves hallgatók. Ez pedig az a téma lett, hogy mit tanulhat egy üzleti vezető, egy cégvezető, egy vállalkozó, akár egy multis középfelső vezető, egy elit katonai vezetőtől. Ezt tűztük ki mára.
Hogyha meg akarom közelíteni ezt a témát, egyébként pont a második könyvemben, a stratégiai művészetében ezt kifejtem részletesen is, de arról van szó, hogy mi katonák már évezredek óta foglalkozunk stratégiával. Maga a szó is egyébként ugye egy görög eredetű szó, de azt jelenti, hogy katonai vezető, felső vezető. És ha belegondolunk egyébként a civil életben, maga a kifejezés is, mint üzleti stratégia, így az 1960-as években Igor Aszov hozza be, jelenik meg. És bár menedzsment könyvek garmadáját olvashatjuk manapság, és a polcokról elsősorban ezek köszönnek vissza, de azért nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy azok a gondolatok, amik ezekben a könyvekben vannak, egyébként nagyon sokszor a katonai gondolkodásból lettek átültetve az üzleti életbe.
Amikor készültem belőled, és olvastam a könyveidet, nézegettem a rólad szóló interjúkat, beszélgetéseket, akkor nagyon megragadott az, hogy te egy évet tanulhattál Angliában a Sandhurst-i Királyi Katonai Akadémián, és ahogy utána olvastam, ez kicsit olyan lehet, mint a jogászoknak a Harvard Egyetem. Jól sejtem ezt? Mesélsz erről, hogy milyen élményeid, megéléseid voltak, és főleg az, hogy ennek már sok-sok éve lehet, hogy akár 20-30 éve is, hogy mit adott számodra az az egy év, hogy itt lehess ma, ahol tartasz.
A világ legjobbnak tartott katonai akadémiájáról beszélünk, ami több mint 270 éves múltra tekint vissza, és nyilván ott koptatták a falakat Churchill, és számos egyéb nevet is tudnék mondani. Tehát egy ilyen alma materbe kikerülni, ráadásul 20 évesen, én 21 éves voltam akkor, ez egy óriási lehetőség, és gondoljunk vissza, hogy ez 93-ban történik, tehát hogy nem sokkal a berlini fal leomlása után, és ez egy óriási lehetőség. Ráadásul egy olyan életkorban kap el, amikor nagyon formálható vagyok, és és azok a behatások, amik érnek, azok tényleg egy életre velem maradnak. És nyilván több száz éves tapasztalat felhalmozásával nagyon-nagyon szofisztikáltan van a képzés összerakva Sandhurstbe. Egyébként pont az első könyvemben, a Szolgálhölgy vezethesben írok erről az egy évről. De hogyha ki kellene emelnem két dolgot, akkor az egyik az az lenne, hogy a fegyelem és a kitartás. Tehát, hogy aki elkezdi olvasni a könyvet, az így mindig azon ütközik meg először, hogy tényleg órákig vasaltál, meg cipőt pucoltatok, mi értelme van ennek. A másik pedig az, hogy magát a könyvet is, ugye a Szolgálhölgy vezethess 20 év után írom. Tehát, hogy amiket ott megtanítottak, sokszor nem nyert értelmet, de később mondjuk 5-10 év múlva kerültem olyan vezetői szituációba, amikor viszont nagyon-nagyon hálás voltam azért, hogy ott megtanították nekem azt a leckét. És ugye számtalan ilyen példát ilyen vezetői tanácsok formájában megosztok a könyvben, de pont az a lényege szerintem, hogy a vezetésre jóval korábban kell felkészíteni az embereket, és ezt Sandhurstben pontosan tudják, és már nagyon fiatalon, nagyon-nagyon magas szinten űzik ezt a sportot.
Én bevallom neked, hogy nem voltam katona, mert mire a sorkötelezettségre sor került volna, nem addigra pont eltörölték, úgyhogy szerintem sokakhoz hasonlóan én amerikai filmeken szocializálódtam, mindenféle Navy SEAL-ek és elit alakulatok, és az ugrik most be, hogy sok olyan filmet láttam, ahol nagyon kemény kiképzést kaptak a katonák, és a tábornak egy ilyen központi helyen volt egy ilyen harang, amit ha valaki megkongatott, akkor az azt jelentette, hogy egyrészt ő feladta a harcot és kicsekkolt, másrészt meg lehet, hogy meg is könnyebbült. Sandhurstben nálatok volt ilyen nagy harang, amit ha valaki megkongatott, akkor hazamehetett a békés otthoni környezetébe?
Hát, hogy ez a harang dolog, ez kifejezetten ilyen Navy SEAL dolog, és azt hagyd mondjam el, mielőtt válaszolok a kérdésre, hogy egyébként nagyon érdekes, mert ott is ugye ez a haditengerészet, amerikai haditengerészetnek az elit alakulatáról beszélünk, egy nagyon-nagyon kemény kiválasztási folyamat egyébként a világon talán az egyik legbrutálisabb, és ez nem úgy van, hogy felfelállnak emberek és megkongatják a harangot, hiszen a Navy SEAL kiválasztás azért különleges, mert ott csapatok vannak, tehát hogy egyszerre kell például egy hajóval mozogniuk, és mindig nézik közben a mellettük levő embereket, hogy ők hogyan viselkednek, és ez, hogyha még ő bírja egy lépést, akkor még én is bírom, stb. Viszont, hogyha valaki föláll és megkongatja a harangot, akkor az általában nem egy ember szokott lenni, hanem többen, mert hogyha valaki fejben feladja, akkor sokan mások is. Majd utána sokáig senki, majd megint egy néhányan elhagyják. Számtalanszor előfordult ugyanez Sandhurstbe velem, hogy mit keresek én itt, úristen, de azt azért látni kell, hogy tényleg a volt Varsói Szövetség országai közül ugye az elsőkként kikerülve oda, engem azért nagyon nagyító alatt nézték, hogy mit csinálok, és ott tényleg a minden egyes pillanatban úgymond teljesítenem kellett. Tehát, hogy egyrészt bennem volt az is, hogy nem adhatom fel, hiszen én itt az országot képviselem, és soha nem következhet be, hogy én itt úgymond elbukok. Másrésztről pedig nagyon-nagyon szépen volt felépítve maga a kiképzés is, tehát hogy egyre nehezebb dolgok következtek, hiszen akik oda bekerülnek, azoknak egy részének nincs semmiféle katonai előképzettsége, és tényleg majdnem a nulláról képzik ki a tiszteket egy olyan szintre, hogy mondjuk egy gyalogos szakaszt akár bármilyen körülmények között, de képesek legyenek elvezetni.
Azt írod a könyvedben is, hogy Sandhurst arról is szólt, hogy a fizikai határaitokat folyamatosan feszegették és egyre inkább kitolták. Sandhurst után milyen olyan helyzetekbe kerültél be, ahol szintén megtörtént ezeknek a fizikai határoknak az egyre inkább való tágítása? Mondasz néhányat?
Igen, tehát hogy mondok például egy olyan helyzetet mondjuk Sandhurstben is, ahol elbuktam. Tehát, hogy itt nem azt kell elképzelni, hogy én mindent kiválóan teljesítettem, és ezt a könyvben is az egyik fejezetbe leírom, amikor egy távirópóznával kell futnunk egy 8-10 kilométert a hegyekben. Ez egy 80 kilós távirópózna, amit néhány ember visz egyszerre, ez is ugye a csapat szellemet erősíti. És mivel én nem készültem fel megfelelően erre a versenyre, és nem ittam eleget, és töltöttem fel a szervezetemet folyadékkal meg energiával, ezért félúton a dehidratáció miatt kiesek, kórházba visznek, stb. Is leírom a könyvben, hogy hogyan keveredek ki ebből a helyzetből. De ezzel csak azt szeretném illusztrálni, hogy ezek a fizikai határok kitolása, ez soha nem arról szól, hogy mit bír az ember, hiszen mindenkinek megvannak a fizikai teljesítő képességének a korlátai, hanem hogy megtanuljuk, hogy ezeket egyrészt ki lehet tolni, másrészt pedig az, hogy ez mindig mentális teher, tehát hogy fejben dől el. Szintén a Navy SEAL-eknek van egy ilyen mondás, hogy amikor már úgy érezzük, hogy egyetlen lépést sem tudunk tenni, akkor még kb. 60% energia ott van a tankban. És erre igenis rá lehet döbbenni, rá lehet szocializálni, de pontosan ezek a csapattal való megmérettetések, amikor együttesen csináljuk, tudják kihozni az emberből. És ilyen jellegű próbatételek természetesen rengeteg volt a Magyar Honvédségben, és amikor már beosztásba kerültem, és mondjuk szakaszparancsnokként vagy századparancsnokként kellett az embereim előtt bizonyítani azt, hogy én egyébként fizikailag is teljesen rátermet vagyok, sőt, amikor a legfáradtabb vagyok, én még tudok gondolkodni, tudok döntéseket hozni, irányt tudok mutatni nekik. Úgyhogy én inkább összekapcsolnám ezt a kettőt azzal, hogy a katonai vezetői létnek az a szépsége, hogy a fizikai megmérettetések mellett még egy nagyon-nagyon komoly szellemi tevékenységet is kell folytatni, hiszen pont erről szól a vezetés, hogy hogyan tudunk másokat motiválni, inspirálni azért, hogy kövessenek minket.
Ha valaki nem volt katona, vagy ha volt is katona, de nem vett részt ilyen extrém megmérettetéseken, akkor vezetőként hogy tudja magában ezt a készséget fejleszteni szerinted? Mit tanácsolnál ezeknek az embereknek, ezeknek a vezetőknek?
Ez nagyon érdekes egyébként, mert tényleg egy ilyen példa egy volt, most nagyon sokszor felhozzuk a Navy Seal-eket ebben a beszélgetésben, de egy olyan volt Navy Seal parancsnok, aki alapított egy tanfolyamot, és ő úgy gondolta, hogy azok az emberek fognak erre a tanfolyamra menni, akik a különleges erőkbe szeretnének bekerülni, és egyfajta ilyen előmegmérettetést akarnak maguknak. És legnagyobb csodálkozására egyébként rengeteg civil jelentkezett, tehát hogy cégvezetők jöttek, ugyanis vágyunk a megmérettetésre, ott ülünk az asztalnál, és egyszerűen nem tudjuk, hogy készen állunk-e egy dologra, és hogy az előbb mondtam, a fizikai dolog az igazából azt teszteli, hogy mentálisan készek leszünk-e majd megugrani egy akadályt. És ezek ilyen stresszoltásokként lehet tekinteni erre a dologra, tehát hogyha elmegyünk egy ilyen megmérettetésre, akkor később visszagondolunk, hogy hú, voltam én már ilyen helyzetben, akkor is kikeveredtem belőle valahogy, és éppen ezért sokkal könnyebben fogunk megugrani akadályokat. Például én, amikor bekerültem az Egyesült Államokba, a Pentagonba, és már nem volt mindennapos az, hogy mondjuk akadálypályára járjak katonaként, vagy stb., akkor elkezdtem fizetni azért, hogy ilyen Spartan versenyeken vegyek részt. És ugyanaz az akadályverseny, csak ugye több százezer ember például az Egyesült Államokba akkoriban indult be ez a mozgalom, akkor odaáll a rajtvonalhoz, és ott az a lényeg tényleg, hogy befejezzék, ez egy nagyon jó hangulatú dolog, de ezek a fajta megmérettetések mindenki számára elérhetőek. Tehát, hogy itthon is egy Spartanra, hogyha valaki például feliratkozik, akkor ez egy 5 kilométer, azt egy átlagos fizikai állapotú ember végre tudja hajtani. Itt csak az a lényeg, hogy eldöntse már az elején, hogy ahogy a Spartannak a mondása is tartja, hogy eljut ténylegesen a célig. És azok, akik viszont jobb fizikai kondícióban vannak, azok egyre nehezebb versenyeket találnak például maguknak, amire már viszont komolyabban föl kell készülni, akár csapattal érdemes menni, másokat is rá kell beszélni, és mindig lehet a kihívásoknak a szintjét ezáltal növelni. Természetesen nem csak ez az egy létezik, de inkább itt a filozófiát akartam elmagyarázni, hogy egy olyan jellegű fizikai megmérettetést érdemes keresni, szerintem, ahol a természetben vagyunk, nem feltétlenül egy konditeremben kell fejleszteni magunkat. Jó levegőn kicsit összesarazzuk magunkat, hiszen mi emberek erre lettünk ténylegesen kitalálva, és ez egyébként úgy összességében is nem csak fejleszti a fizikumunkat, hanem rádöbbenünk, hogy jé, nem tudom, mit van még mellettem 30 ezer ember, aki ezt csinálja, és utána elkezdünk ezzel azonosulni, vagy ne egy Isten tényleg, hogyha rákattan az ember, akkor utána elkezd egyre nehezebb kihívások felé kacsingatni.
Ha visszakanyarodunk a vezetéshez, nekem a katonaságról megint amerikai filmek ismét az ugrik be, hogy akár egy elitalakulatnál, akár egy úgymond hagyományosabb katonai rendszerben a küldetés szent és sérthetetlen. Az üzleti világban nem biztos, hogy annyira könnyű értelmezni a küldetést. Mi az, ami célorientáltság terén implementálható az elit katonai világból a hagyományosabb üzleti világ számára? Milyen vezetési stílus? Vagy mi az, amivel te komfortos vagy? Miket tanultál akár a Harvardon, akár a Stanfordon?
Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb manapság, hogy egy úgynevezett VUCA világban élünk, ami azt jelenti, ez egyébként katonák találták ki magát, ezt a mozaik szót, és 27 évvel ezelőtt egy amerikai katonai felsővezetői iskolában alakítják meg, és eredetileg ugye volatility and uncertainty, complexity, ambiguity, tehát egy kiszámíthatatlan, bizonytalan világban élünk, és a Szovjetunió összeomlása utáni biztonságpolitikai környezetet próbálták leírni vele, hogy eddig most úgy nagyjából a szabálykönyv szerint játszottunk, most akkor mi van? És még egy ilyen 5-6 évvel ezelőtt is, amikor így beszélgettem emberekkel, akkor gondolták, hogy ez biztos valamilyen katonai dolog, te ezzel találkoztál Irakba meg Afganisztánba. Pedig nem erről van szó, hiszen most ugye a pandémia, nem tudom, előtt, közepén, után, mondjuk meg, hogy hol tartunk, az energiaválság közepén, a szomszédban egy háború dúl. Nagyon is érzik az emberek, hogy mit jelent az egy abszolút kiszámíthatatlan világban élni, és továbbra is teljesíteni. És a filozófia, amit be szeretnék hozni, az a küldetés alapú vezetés. Ennek a története is egyébként visszamegy 1806-ig, ahol Napóleon győzedelmeskedik a poroszok fölött, és a porosz hadvezetést hát ez elég rosszul érinti, és beindul egy nagyon komoly szellemi előkészítő munka, de ezt a szellemi előkészítő munkát olyan tábornokok vezetik, akik egyébként harcedzettek, tehát egyébként nem brainstormingról van szó, nem arról szól, hogy akkor ilyen sticky notes-okat ragaszgatunk a táblán, hanem ténylegesen behozzák azt a gyakorlati tapasztalatot, de arra törekednek, hogy katonai szakzsargonnal élve egy második generációs hadviselés jelenik meg Napóleon által, hogy ne a saját módján győzzük le, hanem mi az a vezetési stílus, ami esetleg ezt a fajta harcmodort is, amit ő behoz akkor a hadszintérre, és egy óriási újításnak, egy innovációnak számít, de képes legyőzni. És utána ezt háborúban tesztelik, stb. Amiről nagyon sok mindenki hallott, az a villámháború. És amit viszont nagyon sokan nem tudnak, hogy ez igazából a kiképzésen múlik. Tehát, hogy megszületik jóval előtte egy Truppenführung nevezetű kiadvány, és a Wehrmacht ezek alapján képzi már nagyon fiatal korától kezdve a tiszteket. És most csúnya dolgokat fogok mondani, amit így katonaként én se gondoltam volna régebben, hogy kimondok, de abban például arra képzik a katonákat, hogy bizonyos esetekben meg lehet tagadni a parancsot. Tehát, hogy említetted, hogy a parancs az szent és sérthetetlen, és így is van, viszont az is igaz, hogy ez szerint a vezetési filozófia szerint az az alárendelt parancsok, akik ténylegesen ott van a harcárokban, az sokkal jobban tudja a szituációt, viszont neki ismernie kell a magasabb egység parancsnokának a szándékát, és annak érdekében, hogy azt teljesíteni tudja, hogyha ezt jól értelmezte, akkor változtathat az eredeti küldetésen, hiszen ugye Murphyt ismerjük, tehát hogy lehet tervezni, és így itt jön be a kiszámíthatatlan világ, hogy gyönyörű terveket tudunk szőni, de a nap végén találkozni fogunk azzal, hogy ez a terv nem működik. Ekkor kell tudnunk a miértet megválaszolni, tehát hogy miért kezdtük el ezt a dolgot csinálni, ezt a fajta küldetést. Igazából erről szól a küldetés alapú vezetés, tehát hogy a vezetői szándék és az úgynevezett decentralizált végrehajtás, és a villámháborúban ezt láttuk, és abból lett egy Rommel például, aki ténylegesen tudott döntéseket hozni, akár anélkül is, hogy mindig az előjáróhoz vissza kellett volna menni. Nyilván előtte kristálytisztán neki értenie kellett azt, hogy mi az ő döntéshozatali tere, mekkora térben mozoghat, de erre felépítve egyébként tényleg győzedelmeskedni tudott nem csak annak idején a Wehrmacht, hanem ez egy olyan vezetési filozófia, ami nagyon sok cégnek segíthet manapság eligazodni és navigálni ebben a kiszámíthatatlan és bizonytalan világban.
Számra ez egy abszolút racionális, jól leírható, megfogható elv. Hogy jöhet itt be az intuíció, a megérzés, a vezetői megérzés egyáltalán? Te szoktál erre támaszkodni, vagy azokat a modelleket alkalmazod, amiket te is megtanultál és megtapasztaltál?
Egyrészt ugye azt hagyd mondjam el, hogy nagyon-nagyon hasznos tud lenni szerintem az, hogyha valaki volt katona. Mert azon túl, amiről már beszéltünk, hogy a fizikai megméretet és tényleg a bátorság próbák, amikor szembenézel a félelmeiddel, leküzdöd önmagad, vagy egyáltalán csak megtanulsz másokat vezetni, akár extrém szituációk között is döntéseket hozni, amikor úgy gondoltad, hogy egyébként lefagynál, de rájössz, hogy képes vagy. Ezek mind nagyon-nagyon jól és könnyen hasznosítható dolgok tudnak lenni. Az intuíció kapcsán egy picit mitoszt szeretnék rombolni. Tehát az intuíció egyébként egy nagyon hasznos dolog, de valójában tapasztalatról beszélünk. Tehát, hogy arról van szó, hogy valaki olyan élethelyzetekbe hozta magát számtalan alkalommal, akár el is bukott közben, amiből egyébként komoly tapasztalatai voltak. Most ennek belemehetnénk a neurobiológiai alapjaiba is, de arról van szó, hogy az agyunk egyébként az hihetetlen módon sűríti az információt, és ezt csak úgy tudja megcsinálni, hogy megpróbál úgynevezett ilyen patternekbe gondolkozni, amikor ilyen szituációkat felismer. Most, hogyha valaki nagyon sokféle környezetben és szituációban volt már, akkor látszólag intuitív módon tud döntést hozni, de valójában ez kompetenciáról és tapasztalatról szól, azzal párosulva, hogy nyilván megvan benne az a fajta morális bátorság, hogy vállalja a döntéseiért a felelősséget, és képes egy látszólag kaotikus szituációt is úgymond átlátni és iránymutatni másoknak. Tehát az intuíció az én elképzeléseim szerint erről szól, de ez fejleszthető is. Sőt, ez nagyon fontos volt például Irakban és Afganisztánban, hogy például a tengerészgyalogosok csináltak is egy ilyen tanfolyamot, ahol kifejezetten próbálták azokat a készségeit fejleszteni a katonáknak, amiktől még intuitívabbá váltak, és ezt a fajta helyzetfelismerő készségét fejlesztették, ami által nagyon sok embernek egyébként az életét mentették meg műveleti területen.
Tehát akkor valójában azt mondod, hogy az intuíció egy tapasztalat alapú döntéshozatalnak lehet egy eleme, és valójában múltbeli tapasztalatainkra, tudásunkra, mintáinkra hagyatkozunk, és elég bátorságot gyűjtünk ahhoz, hogy azt merjük mondani, hogy oké, én most azt érzem, hogy ne balra menjünk, hanem jobbra.
Így van, ennél azért ez egy picit bonyolultabb, de pontosan egy mintafelismerési képességről beszélek, ami ugye bemutatja azt is, hogy a vezetés az bár tanulható, de gyakorlati tapasztalaton múlik, és ezért nem nagyon vannak shortcutok. Nem lehet azt megcsinálni, hogy most hirtelen nem tudom 2 év alatt valakiből remek vezetőt faragni, mert hogy bizonyos szinteket meg kell ugrani, és ezért zseniális az, ahogy a katonai rendszer fel van építve, hiszen ha megnézzük, akkor akár már több száz éve nagyjából ez a szakasz, század, zászló, dandár, stb. Szervezet, ez majdnem univerzálisan, de mindenhol jelen van, és itt a számokat is, hogyha megnézzük, hogy először mondjuk akkor 10 ember, aztán mondjuk hozzávetőlegesen 100 ember, is így megyünk fölfelé, vezetéséről van szó. Ezek pontosan azok a vezetői szintek, amiket végig kell járni annak érdekében, hogy valaki képes legyen később akár komoly hadműveleteket stratégiai szinten is és átlátni, értelmezni, vezetni.
Amikor te vezetőként találkozol egy új emberrel, egy új kollégával, akár interjúztatod, vagy egyszerűen csak bemutatják neked, mint új csapattagot, akkor elkezdesz vele beszélgetni, mik azok a dolgok, amiket azonnal felismersz benne, tisztázol, felteszed magadnak kérdésként, beavatsz minket ilyen kulisszatitkokban? Biztos vagyok benne, hogy van egy lista a fejedben.
Én általában ugye az emberi oldalát nézem, tehát hogy megint csak a különleges erőknél nagyon fontos a kompetencia természetesen, ezt ugye általában azért már lehet látni egy CV-ből, de sokkal fontosabb az a fajta bizalmi alapú dolog, hogy valakiben megvan-e az a fajta alázat és készség, hogy egy csapatban tudjon és akarjon dolgozni. És ez mindenféleképpen egy olyan dolog, ami ki kell, hogy jöjjön akár egy állásinterjú kapcsán, vagy valamilyen módon nagyon-nagyon hamar, és ez sokkal fontosabb szerintem, mint maga a kompetencia rész. És pontosan erre próbálok rájönni, mert hogyha ha vezetői beosztásba keresünk valakit, akkor ebből egy toxikus vezető lehet, hogyha ez a dolog félre megy, ha pedig csapatba, akkor szét tudja verni egyébként a csapatot, hogyha nem tud beilleszkedni. Úgyhogy ez az egyik dolog, a másik pedig én a lelkiismeretességet szoktam nézni, az, hogy érez-e elhivatottságot az iránt, az ügy iránt, ami jelen esetben ugye a hazaszolgálata például, amire én föltettem az életemet, és hogy tud-e ezzel a küldetéssel azonosulni. Ennek ugye két oka van, az egyik az, hogy sokkal jobban fogja érezni magát egy olyan csapatban, ahol egyébként így gondolkodunk. Másrészt pedig az, hogy magának a munkahelyi kultúrának is én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos szerepe van, sokak szerint fontosabb, mint a stratégia, de hogy meg kell próbálni az embereket a kulturális illeszkedés szempontjait is figyelembe véve fölvenni, vagy akár megválni tőlük, hogyha ez semmiféleképpen nem megy. Ezt nagyon kevesen csinálják, de ugye ez egy olyan dolog, amit megint csak a különleges erőknél tanultam meg, hogy ez egy rendkívül fontos szempont, hiszen ettől tudsz ténylegesen szuper csapatot építeni.
Ez a fajta hire slowly, fire quickly elv, ami bejöhet a képbe?
Nem feltétlenül, ha már angol kifejezéseket használunk, ez a hire and fire for culture jutott például eszembe, ami nehezen megfogható, hiszen sok esetben nem tudják azt a kulturális közeget megfogalmazni sem, hogy egészen igen, pontosan mit keresünk, pedig ez nagyon fontos, és megint csak azért fontos, mert ha arról beszélünk, hogy egyre inkább kiszámíthatatlan viszonyok között kell akár alárendelteknek is döntéseket hozni, akkor igazából egy iránytűt kell, hogy adjunk az emberek kezébe, hiszen lehetetlen helyzet elé állítjuk őket, hogyha ezt az iránytűt nem kapjuk meg, és sok esetben egyébként az a munkahelyi értékek és a kulturális igazodás jelentheti ezt a fajta iránytűt. És csak gondoljunk arra, tehát, hogyha elszabadul a káosz, és hirtelen cselekedni kell, mert a legrosszabb eset egy ilyen helyzetben, hogyha nem cselekszünk, akkor nem várhatunk arra, hogy a vezető mindenkit kézen fogjon, megmondja neki, hogy mi a dolga, és azt szerint cselekedjen, hanem az embereknek ott önállóan tudniuk kell, hogy egy ilyen helyzetben mit várna el tőlem a vezető, mi a helyes. És ez ilyen úri huncutságnak tűnik, de érdemes erre időt szánni még előtte, mielőtt ugye kialakulnának ilyen kaotikus helyzetek, és most megint csúnya szót fogok mondani, de rezilienciát építeni. És pontosan azok a szervezetek válnak reziliensé, például élnek át jobban egy pandémiát, amikor beüt a krak, be kell zárni az éttermet, stb. Akik ténylegesen időt szántak a csapatépítésre, az értékeknek a meghatározására, a kulturális illeszkedésre. Ezek a szervezetek véleményem szerint sokkal jobban tudnak idomulni manapság a megváltozott, gyorsan változó viszonyokhoz.
Mondtad, hogy a katonaságnál nagyon szépen ki van azt találva, hogy mindenki szintenként lépked szépen fölfelé. Én kristálytisztán emlékszem arra, még 30 sem voltam, szerintem ilyen 28-29 lehettem, akkoriban még a multivilágban dolgoztam, és akkor neveztek ki osztályvezetőnek. Kaptam egy 10 fős csapatot, aminek az volt a jellemzője, hogy mindenki idősebb volt nálam, mindenki projektvezető volt, senior projektvezető ráadásul, ilyen 5-10 éves munkatapasztalattal már a cégnél, és Naimi, akkor ők az embereid, vezesd őket. És akkor nyilván vettem egy nagy levegőt, sőt nem egyet, hanem nagyon sok nagy levegőt, és volt egy-két stresszesebb éjszakám, úgy érzem, megoldottam a feladatot, de az a kérdésem, hogy amikor valakit kineveznek frissen vezetőnek, és adott esetben érzi, hogy nagy rá a kabát, de bele akar nőni, akkor mi lenne az a néhány tanácsod, amit hogyha megfogad, akkor ezeket a nehézségeket viszonylag gyorsan tudja kezelni?
Az egyik, ami eszembe jut, az az, hogy ugye sokan félreértelmezik, hogy a vezetői pozíció az már nem a szakmáról szól. Ha eddig kódoltam, és én kódoltam a legjobban, és ezért választottak ki a csapat élére, akkor ne akarja megmondani az embereknek, hogy hogyan kódolnak, mert onnantól kezdve én a people businessben vagyok. Tehát, hogy nekem ténylegesen meg kell értenem, hogy másokat mi motivál, hogyan tudom segíteni a munkájukat, és hogyan tudom a csapatot egyben tartani, és hogyan tudok világos, tiszta feladatszabást számukra biztosítani, annak érdekében, hogy elérjük a számunkra kitűzött célokat. A másik, hogy hogyan tudom a csapatot képviselni, hiszen ezt a munkát el is kell adni, gondolom, az előjáró felé. Ott pedig elsősorban mondjuk stratégiai kommunikációt kell folytatni, hiszen ha bejutok, nem tudom, a liftbe a főnökhöz, és van 20 másodpercem elmondani neki, hogy mit csináltunk az elmúlt fél évben, ezt azért az ő nyelvén megfogalmazva egy nagyon rövid idő alatt át kell, hogy adjam. A harmadik pedig szerintem én mindenféleképpen foglalkoznék a kiégés témájával. Ez az egyik nőnökém, de rengeteg emberrel találkozom manapság pont ebből a kiszámíthatatlan helyzetből adódóan, hogy borzasztóan bele vannak fásulva a munkába. Vezetőként ez hatványozottabban jelentkezik, tehát hogy foglalkozni kell igenis azzal, hogy hogyan tudjuk optimalizálni a teljesítőképességünket, hogyan tudunk olyan szokásokat beiktatni a mindennapjainkba, aminek segítségével egyébként oda fogunk tudni állni az emberekkel, és nem egy letört, fásult vezetőt fognak látni, hanem valakit, aki mögé tényleg fel szeretnének sorakozni és szeretnék követni. Ezek mind soft skill-ek egyébként, tehát egy érdekes módon, amiről beszéltem, az nem technikai sport, hanem olyan dolgokról van szó, ugye kommunikációról, emberekkel való bánásmódról, szokások kialakításáról, amik mind tanulhatók. A jó hírem az az, hogy nem kell óriási dolgokat elképzelni, hanem meg kell próbálni arra törekedni, hogy mondjuk egy pici szokást megváltoztatok az elején. Rutinokat építek be a csapatnak a munkájába, és megpróbáljuk ezeket megnézni, hogy milyen hatással vannak a munkahelyi morálra és a környezetre. És hogyha ezek megragadnak, egyébként hosszú távon is összeadódnak, akkor hihetetlen változásokat lehet elérni. És ebbe az irányba érdemes számtalan kísérletet lefolytatni, hiszen lesznek ezek között olyanok, amik meg nem jönnek be.
Engem nagyon érdekel, és szerintem a hallgatókat is, hogy neked személy szerint milyen olyan rutinjaid, szokásaid vannak, amelyekkel optimalizálod a teljesítményedet.
Nagyon szeretek például reggel korábban bejönni. Egy olyan másfél órás időszak, én úgy gondolom, hogy kell nekem reggel, amikor még itt nem indul be a munka, általában olyan 8-kor már itt dörömbölnek az ajtón, és onnantól kezdve úgy érzem, hogy már nem vagyok saját magam ura, hiszen azzal a helyzettel kell menni, ami arra a napra be lett tervezve. És hogyha azt meg tudom csinálni reggel, például indításkor, hogy elvégzek 2-3 olyan dolgot, ami nagyon fontos volt számomra, akkor sokkal jobban érzem magam a nap folyamán. Ehhez viszont ugye előző nap le kell írnom, hogy mi ez, mert hogyha nem tudom, hogy mi az, hanem csak bejövök és reggel kezdek gondolkozni rajta, akkor a, nem tudom, a 25-ös listából, amit el kellene végezzek, akkor csak random módon csak rá fogok bökni egyre. Tehát hogy általában úgy végzem a napomat, ez egy másik szokás, hogy mondjuk írok 3-4 köszönetet olyan embereknek, akik valamilyen módon segítették a munkámat aznap, ami egyfajta ilyen visszajelzés nekik, de nekem is jól esik, hogy legalább ennyi időt szánok arra, hogy megköszönjem a munkámat. Tehát leírom azt a 2-3 dolgot, amivel másnap reggel szeretnék foglalkozni, és hogyha így indul a napom, az már tök jó. És akkor vannak ezen kívül számos ilyen hack, amit így próbálok bevezetni, például most itt vagyunk a Gellért hegy aljába, és például sétálós meetingeket szoktam szervezni. Tehát, hogy ahelyett, hogy itt ülnék az irodába, felmegyünk a hegyre, mondjuk felsétálunk a Citadellához, meg visszajövünk. Ha jó idő van, akkor az különösen jó. Egyébként zöldbe vagyok, csicseregnek a madarak, amikor felértünk egy gyönyörű látványtárul elén. Ha ilyeneket sikerül beiktatni a napomba, akkor teljesen más a délutáni energiaszintem, mint hogyha csak az irodába ücsörögtem volna. Egyébként pont a harmadik könyvünkben, amiket a feleségemmel írtam a Vállalati Gerillákban, egyébként több száz ilyen tippet, rutin, szokást írunk le, amikkel megint csak mindenkinek saját magának kell kísérleteznie. Tehát azt nem tudom megmondani, hogy mi az 5 lépés a nirvánáig, ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, hogy egyébként mi az, ami az ő élethelyzetében jelenleg működőképes. Azt is szeretném elmondani, hogy ez azért változik, tehát hogy különböző élethelyzetekben nálam is változik, hogy éppen hova tudom helyezni a fókuszt, meg a hangsúlyt. Tehát, hogy ne ostorozzuk magunkat, hogyha egy ideig valamit csináltunk, és utána az elmarad, és valami másfajta szokást iktatnánk be, mert úgy érezzük, hogy abban az élethelyzetben inkább arra van szükségünk.
A Sandhurst-i egyéves akadémia nagyon nagy hatással volt rád, ahogy kivettem a szavaidból. Mik voltak még azok a momentumok, akár munkahelyek, akár konkrét élmények, akár háborús katonai képek, amik nagyon erősen meghatározták azt, aki ma vagy, aki most itt ül velem szemben?
Én úgy gondolom, hogy a Magyar Honvédségtől rengeteg lehetőséget kaptam, és ezért nem győzök eléggé hálásnak lenni, és nagyon-nagyon sokat tudnék ezek közül felsorolni, és valószínűleg ez egy tényleg egy nagyon hosszú podcast lenne, hogyha a listán végigmennénk. De hogyha néhányat fel akarok villantani, akkor egyrészt rögtön már 2003-ban én kijutok Irakba. Ez egy katona szempontjából nagyon-nagyon fontos megmérettetés. Tehát hogy ez a sport, amit mi katonaként művelünk, ez ugye arról szól, hogy egy sportolóval ellentétben én készülök a világversenyre, folyamatosan nem tudom, hogy mikor van az olimpia, és egyszer csak bekövet. És ott elvárják tőlem, hogy akkor elhozzam az aranyérmet. És az nyilvánvalóan egy meghatározó élmény volt, amikor először vagyok kint műveleti területen, és ténylegesen a gyakorlatban kell alkalmazni azt, amit addig a gyakorlótéren, iskolában, egyéb helyeken így magamra szedtem. Amikor hazajövök onnan, ott szintén van egy fordulópont az életemben, mert van egy védelmi felülvizsgálat, aminek az egyik megállapítása, hogy a különleges erőket Magyarországon létre kell hozni, tehát hogy néhány kollégámmal együtt egy ilyen szupertitkos tervező helységébe találom magam a Honvédelmi Minisztériumnak, egy fehér lap előtt ülünk, és akkor az a feladat, hogy akkor tervezzétek meg a különleges erőket. És ez onnantól kezdve egyébként így meghatározó is a következő időszakban az életemre, hiszen ezt mind stratégiai szinten, mind pedig később akár az alakulatnak a parancsnokaként is csinálom. És egy másfajta gondolkodásmódot, kitekintést ad nekem a hagyományos, tradicionális katonai képzésen túl, amit egyébként megkapok. Nyilván utána kijutni NATO-ba megint egy olyan óriási lehetőség, ami által megadatik az, hogy még nagyobbra tágul a világ, hiszen a világ, én úgy gondolom, hogy tényleg legütőképesebb katonai szervezetében belülről segíteni a munkát, ez egy óriási lehetőség, ráadásul egy olyan parancsnokságon dolgozok, az úgynevezett Allied Command Transformation, a transformációs parancsnokság, ahol a jövőt tervezzük, tehát hogy mondjuk 20 évre előre a jövőbe tekintünk, megnézzük, hogy milyen kihívások vannak, és megpróbálunk ezekre képességeket építeni, és ezt a nemzetekkel megbeszélni, a NATO tagnemzeteivel, hogy ezeket a képességeket fel kellene építeni, hiszen amikor majd eljutunk oda, akkor jó lenne, hogyha már rendelkezésre állnának. Ez egy olyan intellektuális munka, ami hihetetlen távlatokat nyit meg, és itt szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai lét az nem csak és kizárólag arról szól, hogy nem tudom, kezembe fogok egy fegyvert, és akkor jobbra át, balra át, hanem most már a kiberhadviseléstől, ugye elkezdtünk az űrhadviseléssel is foglalkozni, a műszaki tudományokon át, egészen a hogyan lehetek egy szuperszonikus repülőgép pilótájéig, egy nagyon-nagyon tág spektrumon megtalálja mindenki a magának való szakmát, és ezt ugye most már nem is csak és kizárólag hivatásos katonaként lehet csinálni, hanem akár tartalékosként, és az időm egy részét rászánhatom arra, hogy a hazaszolgálatába állítsam, és ezáltal nyerjek is valamit, tehát hogy majdnem kivétel nélkül, akikkel beszélek, és erre adták a fejüket, az volt a visszajelzés, hogy de ezt egyébként én a civil életben is nagyon jól tudom hasznosítani, amiket itt tanultam, és remélem, hogy minél több embernek megadatik ez. És akkor nyilván, hogyha folytatni akárnám a sort, akkor bekerülni a Pentagonba az egy hihetetlen élmény volt. A NATO stratégiai parancsnokát képviseltem ott, tehát hogy én voltam a top NATO ember a folyosókon, és még így egy év múlva is, amikor ott dolgoztam, ilyen hihetetlennek tűnt, hogy igen, én nem tudom, én ide megyek be dolgozni. És utána, amikor hazajöttem, akkor megpróbáltam azt a fajta tudást itthon kamatoztatni a védelmi innovációs ökoszisztéma építésével, amit így külföldön megszereztem.
Lenyűgöző ez a karrier, amit befutottál, és mondtad például, hogy Sandhurstben nagyon sokat tanultál fegyelemről és kitartásról. Mesélsz picit a gyerekkorodról, hogy már Terminátor volt a jeled az obiban, vagy mik voltak azok a gyerekkori impulzusok, amik erre a pályára irányítottak téged?
Ugye az egyik ilyen sztori, amit szerintem érdemes megosztani, hogy volt egy, én Szabolcsból származom, és Tiszadobon a nagyszüleimnél töltöttem a nyarakat, ahol volt egy ilyen kukoricagóré, és azt én Bárnak kineveztem, a magyar zászlót kitűztem, és életem árán is megvédtem a mindenféle támadó hadaktól. Valószínűleg, hogy hát nyilván biztos, hogy minden fiú gyerek életében van ilyen, de akkor ugye nagyapám akkor ilyat csinált nekem, meg kardom volt, meg minden, és akkor én ott, mint a várvitéze tevékenykedtem, és egész nap el voltam. Amikor éppen nem horgáztam, mert ez egy holtág mellett van, és nyilván a pecázás is nagyon-nagyon sok időt elvitt, de hogy már akkoriban úgymond kiütközött ez a katonai vér belőlem, és később pedig lehetőséget kaptam arra, hogy katonai kollégista legyek. Tehát, hogy amikor középiskolás voltam, akkor Nyíregyházán egy katonai kollégiumba jártam, ami egyébként azt jelenti, hogy egy teljesen civil gimnáziumba jártam, a Vasvári Pár gimnáziumba, de onnan hazamenve akkor kollégiumi elhelyezést biztosítottak számunkra, volt egyébként egyenruhánk is, és ilyen szocializáció folyt gyakorlatilag arra, hogy megmutatták a katonai létnek a lehetőségeit, és akkor utána ezen a pályán mentem tovább.
Az azt jelenti, hogy a családodban fölmenők között nem volt katona ilyen jellegű hivatást?
Apu a seregben dolgozott, de ő nem hivatásos katona volt, hanem civilként dolgozott ott, ezért voltak nyilván ilyen behatásaim, hiszen be tudtam menni a laktanyába nyílt napokon, föl tudtam mászni a járművekre, táborokba eljutottam, és ezért így nem volt ismeretlen, úgymond ez a közeg és maga az az életforma számomra.
Amit felírtam még témaként is nagyon érdekelne, mondtad, hogy te is igyekszel ilyen hackeket beépíteni az életedbe, megosztasz még velünk néhány akár ilyen biohacking jellegű trükköt, amikkel kísérleteztél már, amik nagyon megfogtak téged is.
A Pentagonban például megcsináltam azt, hogy egyébként egy olyan irodám volt, amit ilyen, tényleg azt kell elképzelni, hogy ott ugyan a NATO stratégiai parancsnokát képviselve egy nagy, masszív ajtó mögött saját iroda, ablak nélkül egyébként, hiszen a Pentagonban nagyon-nagyon kevés irodán van ablak. Ezt csak azért mondom el, mert ott ilyen tényleg ilyen félórás periódusokba mentek a meetingek, és valami hihetetlen tempóban kellett azt a rengeteg feladatot végrehajtani, és azért, hogy fönn tudjam tartani mentálisan a képességeimet, sokszor megcsináltam azt, hogy bedobtam egy kávét így délután olyan fél kettő körül, amikor tudtam jól, hogy egyébként már éppen így leszálló ágban vagyok, és magamra zártam az ajtót, az előtérben megmondtam, hogy most senki nem jöhet be, és akkor egy 20 percet így csak végigfeküdtem ott, egy ilyen plusz szőnyeg volt, és vagy meditáltam, vagy csak úgy feküdtem egy ilyen 20, maximum 25 perc, és ugye a koffeinnek is 25 percre van szüksége ahhoz, hogy ténylegesen kifejtse a hatását. Én ráadásul nem vagyok egy ilyen kávés típus, nem az van, hogy 8 kávét iszok, általában 2-t, ha meg szoktam inni egy nap, de hogyha bedobtam előtte, meg még meditáltam is, vagy tényleg pihentem egy 25 percet, akkor a délután sokkal jobban bírtam. Ugyanez volt a Pentagonban, hogy elkezdtünk olyan meetingeket szervezni, hogy a külső gyűrű például, az egy ilyen egy mérföld hosszú, tehát hogy például azt sétáltuk végig, és akkor megint csak nem az irodában volt egy meetingem, és utána mindenki ment a dolgára. Általában olyan jellegű dolgokra kell gondolni, ami ténylegesen segít nekem abban, hogy a saját bioritmusomat figyelembe véve, mert ez ugye mindenkinél más és más, de képes legyek azokban a pillanatokban, amikor egyébként oda kell tennem magam 120%-ban teljesíteni, egyébként máskor meg hogyan tudok olyan hekeket beiktatni, mint például meséltem most már a sétáról, meg egyebekről, ami meg feltölt napközben. Mert valljuk be őszintén, hogy amikor hazamegyek, akkor apuka szeretnék lenni a kisfiammal végre leülni, és egy kicsit időt szánni rá, és ahhoz is energia kell, tehát hogy nem az van, hogy akkor nem tudom, apa megjött, csak fáradtan lerúgy a fotelba, és akkor nem foglalkozunk semmivel. És jó úgy hazamenni, hogyha erre az embernek még van energiája.
Számomra a megosztásod alapján a katonai élet, sőt egy ilyen elit katonai vezető élete sok szempontból egy ilyen kimért, racionális, egyfajta golyóálló, tökéletes, már-már ilyen superhuman szerepet ölt. Mik azok a helyzetek, ahol te is mersz sebezhető lenni, akár gyenge lenni, akár érzelmes? Vannak ilyenek?
Én, aki egyébként ismeri a vezetési stílusomat, az tisztában van azzal is, hogy egyébként én a saját csapatommal is úgy bánok, hogy bárki bármikor bejöhet, elmondhatja búját, banát, még akkor is, hogyha nagyon elfoglalt vagyok, azért én igyekszem az emberekre időt szánni, illetve a döntéseket is úgy meghozni, hogy én kikérem a véleményüket. Tehát, hogy addig, amíg a döntés megszületik, én megpróbálok többféle perspektívát is bevonni, beszélni olyanokkal, hiszen nem gondolom azt, hogy mindent mindenkinél jobban tudnék, mert ez ilyen szerintem nem létezik. Viszont amikor megszületett a döntés, akkor én is elvárom, hogy akkor annak megfelelően tevékenykedjen utána mindenki. De természetesen azok a helyzetek, amikor a családdal, barátokkal vagyok, akkor levetem ezt a fajta, nem tudom, katonai identitást, és akkor megpróbálok én is belelazulni a dolgokba. És inkább szerintem ezek azok a helyzetek, amikor, nem tudom, Porklab Imre dandártábornok vagyok, hanem tényleg az apuka vagyok, a férj vagyok, a barát vagyok, és megpróbálok ezekben a helyzetekben tényleg ennek megfelelően akkor viselkedni.
Rengeteg kérdésem lenne még, de közeledünk már a beszélgetésünk végéhez, úgyhogy számodra is készültem néhány villámkérdéssel. És előtte gyorsan hadd szúrjam be azt, hogy említettük, de hogy te három könyvet is írtál. Az első volt a Szolgálj, hogy vezethess, a második a Stratégia művészete, és a legutolsó, amit a kedves feleségeddel írt, az a Vállalati gerillák. És az a jó hírem hozzátok, kedves hallgatók, hogy az első két könyv az nem csak nyomtatott könyv, hanem hangos könyv formájában is elérhető a Voice-ban, a Magyar Hangos Könyvtárban. És aki régóta hallgatja a podcastet, tudja, hogy én imádom a hangos könyveket, úgyhogy nektek is ezeket jó szívvel ajánlom, és hogyha még nincs a Voice-ra előfizetésetek, hozzáférésetek, akkor ha felmentek a karizma.hu/voice oldalra, tehát karizma.hu/voice, akkor az első 30 napban 90%-os kedvezménnyel tudjátok kipróbálni, és oda-vissza akár többször is meg tudjátok hallgatni Imre első két könyvét. A harmadikat pedig be fogjuk majd linkelni a saját weboldalra, karizmapodcast.hu-ra, ami az adáshoz készül. Villámkérdések. Azon kívül, hogy szerintem nagyon komoly kompetenciákkal rendelkezel, én előadóként is láttalak már téged, és egyébként utána szólítottalak meg a podcast kapcsán, úgyhogy az a kérdésem, mert számomra ugye a karizma, a karizmatikus előadásmód az sok szempontból összefonódik, hogy mi az az előadói vagy kommunikációs trükk, amit gyakran használsz, és annyira veszélyesen jól működik, hogy már-már nem szívesen osztanád meg, de most mégis megosztod itt a Karizma Podcast hallgatóival.
Mondok kettőt egyébként, tehát, hogy vannak ugye ezek a legnehezebbek, amikor rövid előadást kell tartani, mert arra nagyon-nagyon fel kell készülni. Tehát minél rövidebb az előadás, annál komolyabb felkészülési idő van, de én általában ilyen 20 és 40 percet szoktam belőni, de akár egy órán keresztül is tudok beszélni, és hogyha megnéz valaki, akkor általában nem szokott óra lenni rajtam. De már ugye több TED előadásomat is meg lehet nézni, ahol viszont nagyon-nagyon komoly az, hogy az időt tudjam tartani, és ezt én sztorikkal szoktam kezelni. Tehát hogy az egyik tippem az lenne, hogy van a fejemben egy terv, hogy hogyan építem fel az előadást, de hogyha az időt akarom kezelni közben, akkor vagy beszúrok sztorit, vagy kihagyom azt a sztorit, attól függően, hogy vannak ilyen markerek az előadásomban, felosztom ezt ilyen mérföldkövekre, és azt nézem az időben, hogy éppen hol tartok, és hogyha van még egy kis időm, akkor beszúrok sztorikat, ha nem, akkor lépek tovább a következő blogba, stb. A másik, amit szeretnék, így bár gondolom, hogy villámkérdésre villámválasz, de mondok még egyet, hogy próbálom érezni a közönséget, tehát hogy azért vannak olyan poénos sztoriáim is, amivel megpróbálom őket fölrázni egy kicsit, vagy közelebb kerülni hozzájuk. Nyilván attól függően, hogyha este van már, és végigültek, nem tudom, 25 előadást korábban, akkor jóval nehezebb, vagy mondjuk ebéd után bemenni, és akkor szoktam ezeket inkább előhúzni, hogy a figyelmüket fent tudjam tartani.
Zseniális, mind a kettő meg tudom erősíteni. Köszönjük. Ha újra kezdenéd a karriered, mi az, amit másképp csinálnál?
Semmi.
Biztos voltam benne, hogy ezt fogod mondani. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni?
Túlvállalom magam, és ugye minél magasabbra jut az ember, annál több opciója van, és ezekből az opciókból annál nehezebb szerintem kiválogatni azt, amire ténylegesen időt és energiát kell szánnia. És bevallom őszintén, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy túlvállaljam magam, és bevállaljak olyan dolgokat, amik később ugye visszaszállnak rám. Ez részben azért van, mert embereknek szeretnék segíteni, másrészt pedig ugye én több szinten is jelen vagyok, hiszen ahogy te is említetted, íróként is szeretem elérni a közönséget. Van egy doktori fokozatom, tehát hogy megpróbálom a cikkeket, másokat mentorálni, és hogyha ilyenkor megígérek valamit, akkor ezt szeretem betartani, és akkor ebből adódik az, hogy általában összesűrűsödnek a dolgok körülöttem.
Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet?
Szerintem a kitartásomnak. Én mindig nagyon komolyan fölkészültem helyzetekre, és igyekeztem belerakni az energiát, és utána pedig nem feladni, és talán ennek a kitartásnak köszönhető az, amiket elértem.
Jelenleg mi a legnagyobb félelmed?
A haderőfejlesztés kapcsán, amivel foglalkozom, azt látni kell, hogy egy nagyon-nagyon komoly tempót diktálunk. Tehát, hogy a modernizáció mellett, ami arról szól, hogy a nagyvasakat megrendeltük, egy innovációs tevékenységet kell folytatni, és ezt nagyon sokan még nem látják át, hogy ez elsősorban embereken múlik. Tehát, hogy ez nem egy olyan dolog, amit bemegyek a boltba, leveszem a polcról, hanem itt tényleg egy mindset change-ről van szó. És az egyik legnagyobb félelem, amit inkább szerintem a legnagyobb kihívás abban, amit most csinálok, hogy egy szemléletmódváltást hogyan tudunk elérni a haderőnél, hiszen ezekkel az eszközökkel már teljesen újszerű módon kell harcolni, és hogy ezt a fajta szemléletmódváltást ténylegesen végre tudjuk hajtani, hiszen a technológia mellett szerintem továbbra is az ember a legfontosabb.
Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy hát ez őrültség?
bázisugrások például, tehát hogy nekem voltak már olyan karrier döntéseim, amikor így nagyon sokan próbáltak meggyőzni arról, hogy ez biztos, hogy nem lesz jó neked, de a hazának a szolgálata, egy ügyben való hit, és az, hogy az, amit eddig elértem, azok a képességek, azok alkalmassá tesznek engem arra, hogy ténylegesen megpróbálkozzam egy ilyen következő lépéssel is. Eddig bejöttek. Például a Pentagon is ilyen volt egyébként, hogy próbáltak nagyon sokan lebeszélni, hogy azért ez egy nagyon nagy pálya, itt nagyon komoly felkészültségkel, szerintem egész jól sikerült megugrani.
És az utolsó kérdésem, hogy ha csak egyetlen A4-es lap maradna utánad, akkor mi lenne az a három gondolat, amit ráírnál?
Hát talán az első az az, hogy a végén, mondjuk életünk végén, hogyha már ilyen memento mori dologban gondolkodunk, akkor amikor lepereg előttünk életünk filmje, akkor azok az élmények fognak számítani, amikhez tényleg olyan emberek kötődnek, akik közel álltak hozzánk, és egyszerűen bármi történik is az életbe, de ezekkel az emberi kapcsolatokkal foglalkozni kell, és ezek fontosak. A másik az az, hogy arra biztatnék mindenkit, hogy próbáljanak meg, ha vezetőként gondolkodnak, akkor egy picit jobb állapotban maguk mögött hagyni azt a helyet, amit átvettek. Ez egy never ending story, tehát hogy ez soha nem befejezett folyamat, de hogyha úgy érzik, hogy egy kicsit tettek azért, ahol vannak, és egy picit fejleszteni tudtak azon az állapoton, ami körülöttük van, akkor szerintem már elérték. Azt a harmadik tanácsom pedig az lenne, hogy figyeljenek oda a fiatalon is önmagukra. Tehát, hogy ez picit olyan, mint a nyugdíj előtt a karékosság, hogy ha foglalkozunk az egészségünkkel, még akkor is fiatalon, amikor úgy érezzük, hogy talán ez nem feltétlenül fontos, az meghálálja önmagát, hiszen most főleg ezt a fiatalabb hallgatóknak mondom, hogy azért nekik kinéz egy akár 120-130 éves életkor is. Azért nagyon nem mindegy, hogy ezt a plusz 40-50 évet, ami mondjuk megadatik nekünk, ezt fizikai, szellemi egészségben töltjük el, vagy valami teljesen másfajta módon, és ezt csak úgy fogjuk elérni, hogyha már most elkezdenek tenni apró pici dolgokat annak érdekében, hogy amikor majd, nem tudom, 70-80 évesek lesznek, akkor egy megfelelő fizikai és szellemi állapotban legyenek a hátralevő évekhez még.
Ez egy gyönyörű végszó volt.
Köszönöm szépen.
Imre, nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, elképesztően inspiráló volt, és megtiszteltetés, hogy ezt összetudtuk hozni, és időt szántál rám, illetve a hallgatókra. Nagyon
köszönöm.
Köszönöm
a beszélgetést, és nagyon remélem, hogy vannak olyan gondolatok, amiket így magukévá tudnak tenni majd a beszélgetésből. Köszönöm szépen.
Én biztos vagyok benne, és kedves hallgatók, hogyha nagyon sok olyan gondolat volt, ami titeket is megfogott, nagyon szívesen fogadom ezeket akár e-mailben a podcast@karizma.hu-n, vagy hogyha YouTube-on nézitek, hallgatjátok ezt a beszélgetést, írjatok kommentet alá, és inspirálódjatok ti is ezekből a rendkívül értékes tanácsokból, gondolatokból, hogy egy elit katonától mit tudunk mindannyian tanulni. Köszönöm szépen még egyszer, köszönöm nektek, hogy itt voltatok, találkozunk a következő adásban, addig is a legjobbakat mindenkinek. Sziasztok!